Portfolio Podcast Lab.
Ugye itt két dolgot tehet a jegybank. Az egyik az, hogy hitelesen és kiszámíthatóan kell kommunikálnia, és hitelesen és kiszámíthatóan kell ezeket a lépéseket végrehajtania. Tehát folyamatosan figyelnie kell a piaci várakozásokat, és folyamatosan úgynevezett forward guidance-t, vagy ahogy ezt magyarul szokták mondani, ilyen előre tekintő iránymutatást kell adni a befektetőknek, hogy mire lehet számítani a következő hónapokban.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 10-én szerdán. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig a hazai inflációs pálya, ezzel kapcsolatban ugyanis új adatokat közölt szerda reggel a Központi Statisztikai Hivatal. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, lapunk makrogazdasági elemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok!
Kezdjük ott, hogy hogyan alakult a headline inflációs adat, és ez mennyire felel meg az elemzői várakozásoknak.
Áprilisban 24% volt a fogyasztói árak éves emelkedése, ezt gyakorlatilag telibe találták az elemzők, az általunk megkérdezett szakemberek pontosan 24%-os értékre számítottak előzetesen.
És ez hogy alakult az előző havi adathoz képest?
Ugye márciusban 25,2%-os volt az infláció, tehát azt mondhatjuk, hogy az első komolyabb lépést tette meg lefelé a magyar infláció. Januárban ugye 25,7%-on tetőzött, és aztán onnan jött két hónapnyi ilyen minimális csökkenés, ami azért inkább stagnálás volt, és talán most láttuk az első erőteljesebb lépést lefelé az inflációban.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a mostani változás, ez mennyire tekinthető egy olyan típusú értéknek, ami akkor azt igazolja vissza, hogy valóban elindult az infláció radikális csökkenése Magyarországon, és mikor láthatunk ennél majd erősebb mérséklődést?
Ugye azt mindenképpen el kell mondani a mostani adatról, hogy ez hát szinte kizárólag a bázis hatásnak köszönhető az, hogy az éves infláció ilyen viszonylag nagy mértékben visszaesett a korábbi hónapokhoz képest. Tehát ha visszalapozunk egy évet, akkor 2022. áprilisában 9,5% volt az infláció, miközben márciusban 8,5%. Tehát ott volt egy nagyobb ugrás, a háború kitörését követően emlékezhetünk, hogy akkor szálltak el először az energiaárak, az élelmiszerárak, és most ez a 9,5%-os tavaly áprilisi érték volt a bázis. Ez önmagában hozott egy csökkenést. Tehát ha a dinamika fennmarad, de a bázis emelkedik, akkor az éves árindexben automatikusan hoz egy csökkenést, és azt láttuk, hogy azért a dinamika az majdnem, hogy fennmaradt, tehát a márciusi 0,8% után a havi áremelkedési ütem még áprilisban is 0,7%-os volt, tehát az csak minimálisan csökkent, gyakorlatilag az infláció dinamikája fennmaradt. De ez nem újdonság, tehát erre számítottunk korábban is, azt gondoltuk korábban is, hogy majd elsősorban a bázis hatás és a kiskereskedelmi forgalom visszaesése lesz az, ami elkezdi lefelé szorítani a magyar inflációt, és úgy tűnik, hogy ez bekövetkezett. Talán azt lehet mondani, hogy az első néhány hónapban a vártnál lassabban indult be ez a dezinflációs folyamat, most úgy tűnik, hogy talán begyorsulhat, hát a következő hónapokban meglátjuk. Azért előre tekintve azt gondolom, hogy valószínűleg még az év közepéig 20% felett, vagy 20% körül alakul az éves inflációs ráta, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a májusi, júniusi, akár a júliusi adat is még ebben a 20% körüli tartományban lesz, ez mondjuk havi szinten ilyen nagyjából 2% körüli csökkenést jelenthet akár, és aztán az év második felében elindult egy még erőteljesebb dezinflációs folyamat, hiszen azért a tavalyi év második fele az már a 15-20%-os inflációról szólt, tehát ott még magasabb lesz a bázis, a mostani 9,5% után akár 15-20%-os is, és ez adhat még egy lökést az infláció csökkenésének, hogyha folytatódnak azok a tendenciák, amiket most látunk, és semmi nem húzza keresztül ezeket.
Tehát akkor várhatunk majd ennél jóval alacsonyabb inflációs adatot abban az időszakban, amikor tavaly igazán elszállt.
Igen, az év második felétől.
Ugye a múlt hónapban úgy aggódtak az elemzők, hogy a maginflációs mutató az nemhogy nem csökkent, hanem még nőtt is. Ez pontosan mit mér, és ebben a hónapban volt elmozdulás lefelé?
Ugye a maginfláció az egy ilyen strukturális inflációs mutató, úgy szokták nevezni, hogy a gazdaságnak a valódi inflációs nyomását mutatja meg, hiszen kiszűrik belőle azokat a termékköröket, amelyeknek az ára általában sokkal hevesebben változik, ide tartozik az energia például, és ez a múlt hónapban ugye még emelkedett is 25,7%-ra, ami valóban egy meglepetés volt, és és sokan kiemelték az elemzők közül, tehát nem is azt mondom, hogy elkezdték kongatni a vészharangot, de azért egyfajta negatív tényezőként emelték ki a márciusi adatból azt, hogy a maginfláció a várakozásokkal ellentétben tovább emelkedett. Most viszont ott is csökkenést láttunk, tehát a 25,7%-ról 24,8%-ra, vagyis nagyjából a headline adattal párhuzamosan hasonló ütemben csökkent.
Akkor ez utalhat arra, hogy így strukturálisan is elkezdett hűlni a környezet?
Igen, hát ez arra utalhat, hogy a múlt havi megugrás talán csak egy átmeneti tényezőnek volt köszönhető, és hogy a gazdaság mélyén lévő inflációs nyomás is elkezdhet csökkenni.
Ugye az elmúlt évben talán az egészen brutális élelmiszerinfláció volt az a jelenség, ami magyarok legnagyobb tömege számára ette meg a havi fizetést. Itt vannak-e már pozitív jelek?
Egyértelműen talán ez volt a mai adatnak az egyik pozitívuma és a vártnál kedvezőbb tényezője, hogy havi szinten már stagnálást mért a KSH-s élelmiszerek esetében. Tehát azért az elemzők ott még egy ugyan mérséklődő, de áremelkedésre számítottak márciushoz képest is. Éves szinten 37,9% volt, ami még mindig nagyon magas, de azért a 45% közeli csúcshoz képest már érezhető csökkenést jelent. Tehát azt látjuk, hogy talán áprilisra beérett az, amit az üzletekben a saját bőrünkön tapasztaltunk már márciusban is, hogy azért a legtöbb üzletlánc igenis elkezdett magától akciózni, és azért fontos kiemelni, hogy magától, mert ugye ez még nem a kormány által előírt kötelező akciózás eredménye, hanem egész egyszerűen az üzletek látták azt, hogy a forgalmuk elkezd csökkenni, az emberek egyre kevesebbet költenek, és próbálták megtartani a vásárlókat, és próbálták magukhoz csalogatni a vásárlókat. Én azt gondolom, saját példából kiindulva, erre a legjobb példa szerintem, és ezt mondjuk alátámasztotta a KSH statisztikája is, a trappista sajt, ugye, ami Magyarországon az egyik alapélelmiszernek számít talán. Tehát, hogy miközben mondjuk februárban, vagy március első felében még azért 4000 forint körüli, vagy akár 4000 forint feletti árat láttunk a trappista esetében a kiskereskedelmi láncokban, ez hirtelen valamikor március második felében elkezdett csökkenni, és most már azért talán 3000 alatt van, most pontosan nem tudom, mert nem emlékszem, hogy mikor vettem utoljára trappistát, de hogy jelentősen csökkent, és ez látszik a statisztikából is, és ez egyértelműen annak az eredménye, hogy az üzletek próbálnak az egyre kisebb tortából minél nagyobb szeletet kihasítani.
Menjünk ott tovább, hogy az infláció csillapodása az lehetőséget teremthet-e a jegybank számára, hogy elkezdje lazítani a monetáris kondíciókat, és miért lenne ez egyre sürgetőbb lépés?
Igen, hát egyértelműen azt gondoljuk, hogy a mai adat az erősítette azokat a várakozásokat, vagy véleményeket, hogy akár már májusban, tehát mondjuk szűk két hét múlva elkezdheti csökkenteni az irányadó kamatot a jegybank. Ugye a jegybank eddig azt hangsúlyozta, most a legutóbbi április végi ülése után is azt hangsúlyozta, hogy a külföldi pénzpiaci környezetben látszik egy egyértelmű javulás, a fizetési mérlegben látszik egy egyértelmű javulás, most a héten egyébként kedvező külkereskedelmi adatok is érkeztek, talán a vártnál jobbak, tehát ez is erősíti, vagy fokozza ezt a fajta javulást, amit már látott a jegybank korábban. Az infláció volt az a terület, ahol egyelőre mérsékelt csökkenés látszott, és most az, hogy egy erőteljesebb csökkenést láttunk, és beindulhat erőteljesebben ez a dezinflációs folyamat, ez könnyen lehet, hogy a jegybankot is arra fogja ösztökélni, hogy ne várja meg már a júniusi inflációs jelentést sem, hanem május végén, május 23-án lesz a monetáris tanácsnak a következő kamatdöntő ülése, akkor határozzon az irányadó kamatnak a fokozatos csökkentéséről. Ugye Virág Barnabás azt mondta néhány héttel ezelőtt, a legutóbbi kamatdöntés után, hogy reális lehet az a forgatókönyv, hogy őszre a most 18%-os irányadó kamat az eléri a 13%-os alapkamatot, és ebből kiindulva azt gondoljuk, hogy 75-100 bázispontos lépés közel haladhat kiszámíthatóan fokozatosan hónapról hónapra a jegybank. Tehát ez az első ilyen 75 vagy 100 bázispontos is fontos kamatcsökkentés akár már május végén megtörténhet. És hogy miért lenne ez fontos? Hát több okból is, ugye a hitelezésben azt látjuk, hogy nagyon erős, teljesen visszaesett a hitelek iránti kereslet a magas kamatok miatt, tehát az emberek nem szívesen vesznek fel hitelt, ez visszafogja a gazdaság növekedését. A költségvetésben nagyon komoly problémát okoz a kamatkiadásokon keresztül, ugye ez nem fog azonnal megjelenni, tehát egy kamatcsökkentéstől nem fog azonnal csökkenni a költségvetés terhe, de most már azt látjuk, hogy olyan mértékben nőttek a költségvetés kiadásai, amely egyre nehezebben menedzselhető a kormány számára is, tehát azt gondolom, hogy most a jelenlegi helyzetben mindenki abban érdekelt már, hogy minél előbb megkezdődjön ez a kamatcsökkentési folyamat.
És hogy kerülheti el a jegybank, ami ugye szintén veszélyes lenne, hogyha elkezdik a kamatcsökkentést, akkor azt a forint árfolyama szenvedje meg?
Ugye itt két dolgot tehet a jegybank, az egyik az, hogy hitelesen és kiszámíthatóan kell kommunikálnia, és hitelesen és kiszámíthatóan kell ezeket a lépéseket végrehajtania, tehát folyamatosan figyelnie kell a piaci várakozásokat, és folyamatosan úgynevezett forward guidance-t, vagy ahogy ezt magyarul szokták mondani, ilyen előretekintő iránymutatást kell adni a befektetőknek, hogy mire lehet számítani a következő hónapokban. És hogyha ezt a fajta várakozást felépítik, akkor azzal lehet limitálni a forint árfolyamra gyakorolt hatását egy kamatcsökkentésnek, hiszen akkor a befektetők gyakorlatilag egy lépésben beárazzák azt, hogy jó, akkor a következő fél évben előre erre lehet számítani, és akkor onnantól kezdve van egy kiszámítható kamatpálya. Ugye a másik ilyen fontos dolog a jegybank részéről, az pedig az, hogy ne hozzanak adhok döntéseket. Tehát ez kapcsolódik ehhez a kiszámíthatósághoz, de ugye a legjobb példa erre a tavaly szeptember, amikor senki nem számított arra, hogy a jegybank leállítja a kamatemeléseket. Majd Matolcsy György kiállt, és azt mondta, hogy teszünk egy jó nagy pontot a kamatemelések végére, két héten belül összeomlott gyakorlatilag a forint, és azonnali beavatkozásra kényszerítette ezzel a jegybankot. Tehát én azt gondolom, hogy tanultak a tavalyi hibából, ha lehet így fogalmazni, vagy helytelen lépésből, helytelen kommunikációból. Most nagyon óvatosnak tűnik a jegybank, szerintem ők fogják tudni ezt a dolgot menedzselni, és ha a külső körülmények nem romlanak érdemben, akkor szerintem megoldható feladat az, hogy a forintot viszonylag stabilan tartsák. Hát most az, hogy a mostani 370-hez közeli árfolyam lehet, hogy majd emelkedik 380-ra, de hogy nem lesz drámai forintgyengülés, azt gondolom, hogy ha a külső körülmények ezt nem indokolják.
Végül beszéljünk még egy kicsit európai kontextusról. Van-e már olyan ország, aki veszélyezteti az első helyünket az inflációs pálya sorrendjében?
Hát én azt gondolom, hogy még jó néhány hónapig nem is lesz olyan ország. Ugye az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy gyakorlatilag már nem nagyon volt olyan ország az Európai Unióban, amelyik 20% feletti inflációval rendelkezett, Magyarországot leszámítva. Tehát hogy azért ez a magyar 24%, ez még mindig messze az európai átlag felett van, és messze a legmagasabb lesz valószínűleg egész Európában. És aztán, hogyha beindul ez az erőteljesebb csökkenés, amiről itt beszéltünk, akkor jöhet el azt talán az év második felében, amikor majd már talán nem mi leszünk az európai csúcstartók az inflációba, de azt gondolom, hogy azért ez még jó néhány hónap kell. Nem látunk olyan tényezőt, vagy olyan okot, ami miatt bármelyik európai országban drámaian emelkedne az infláció, és ezzel leelőzni Magyarországot. Valószínűleg mindenhol máshol folytatódik majd ez a dezinflációs tendencia.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. A mai műsorban Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt tehát a Checklist május 10-én. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.